Erni világkupa versenyén, miután 15-12-re kikapott Mohamed El Sayedtől a döntőben. Batai Sugár pedig bronzérmet szerzett a női kardozók perui világkupa versenyén. Az elődöntőben 15-12-re kikapott a dél-koreai Choi Sepin-től. A sprintfutam győzelme után a pole pozíciót is megszerezte George Russell a Formula 1-es kanadai nagydíj időmérőjén. A Mercedes brit pilótája mögött csapattársa Andrea Kimi Antonelli rajtolhat, míg a harmadik hely Lando Norris-é lett a McLarennel. Köszönöm a figyelmet!
A Nemzeti Sportkrónikát hallották.
Hajnaltáj. A vidék élete a Kárpát-medencében.
Jó reggelt kívánok, kedves hallgatóink! 2026. május 24-én pünkösd vasárnap a szerkesztő műsorvezető Bakos Csaba köszönti Önöket. Ma a Bonifácok ünneplik névnapjukat. Az elkövetkező percekben két témát ajánlok Önöknek ebből a fél órából. Értékes 19. századi kerámiák kerültek a Bányászati Múzeum tulajdonába a felvidéki Rozsnyón.
Tekintettel arra, hogy maga a kőedény az egy törékeny tárgy, tehát ebből kifolyólag ugye nagyon kevés maradt az utókor számára. Tudni kell, hogy a rozsnyói kőedénynek a gyártása 19. század első felében történt, aztán hanyatlott. Ezt a mostani gyűjteményünket, amit sikerült beszereznünk, ezt egy rozsnyói magvangyűjtőtől szereztük be.
Turisztikai szezonnyitót tartanak a hónap végén Alsóörsön.
Minden évben május utolsó szombatján szoktuk tartani, és ez egy pörkölt-főző verseny, igazi közösségépítő rendezvényünk, ahol nem csak pörköltet főzünk, hanem programjaink is vannak, itt is a gyerekeknek külön.
6 óráig ma is a hajnaltájt hallják itt a Kossuth Rádióban. Telefonszámunk 061-328-7373. E-mail címünk hajnaltáj@mtva.hu. A 21. század szédítő tempója, a tornádószerű változások sajátos evolúcióra kényszerítik az embereket. Mégpedig arra, hogy képletesen ugyan, de egyszerre, vagy ha úgy nem egymás után, több lábat is képesek legyenek növeszteni, és azokon megtanuljanak járni. Ambrus László lassan már nem is számolja, hány lába nőtt ki az elmúlt években, és ő valóban megtanult több lábon állni. Volt már bútorasztalos, grafikus látványtervező, fotóriporter, számítógépes programozó, iskola alapító, zenész, költő, újabban pedig gyűjtővé vált írógépműszerész. Lakásában se szeri, se száma a szebbnél szebb írógépeknek. Ezek nem mind maradnak ott örökké, hiszen a klasszikus darabokat jó áron külföldi vevők vásárolják meg tőle. A riporter Gellért András.
Hirtelen nem is tudtam, hogy most egy panellakásban járok, vagy egy múzeumban, egy írógép múzeumban.
Ezt nekem is nehéz eldönteni, de ez egy kicsit már ilyen home office jellegű műhely lakás.
Hát ez inkább tűnik kiállításnak.
Szívesen látok bárkit, aki meg szeretné nézni, és beinvitálom, és körbevezetem, mert valóban tényleg tűnik már úgy a vitrinek miatt, és a bennük lévő felhalmozott tárgyak miatt, mint egy múzeum, vagy egy kiállítás.
Ezt a 8. emeleten lévő panellakást csak és kizárólag ezért vette, hogy itt majd lehessen egy múzeum?
Nem. Történethez hozzátartozik az, hogy én győri vagyok, Győrben születtem, és én ide költöztem, kedvesem ez a lakást. A szerelem hozott végül is ide Székesfehérvárra, és az, hogy ez itt kialakult, ez egy gyűjtemény, hát az az idő. Nem így kezdtem én, hogy én most ide be akarok rendezni egy műhelyt. Az élet hozta így egész egyszerűen. Én fotóriporterként dolgoztam sokáig, meg hát saját iskolám is volt, vagy még talán van is, webstúdióm, és igazából ezeknek a következő fázis alatt valahogy ez.
És az élettársa mit szólt ahhoz, hogy a beköltözést követően egyre csak halmozódtak itt ezek a tárgyak? Régi írógépek, régi fotomasinák.
Nem rögtön kezdődött ez. Az első írógép az akkor jött, amikor a saját költeményemet akartam valamilyen látványosabb módon prezentálni, úgy begépelni.
Erre nem volt jó a számítógép, mert ma már mindenki azon ír.
Azon gépeltem először természetesen, csak utána úgy voltam vele, hogy ezt jól lenne valamilyen szebb formában megjeleníteni, és nagyon sokat olvastam például Márai Nap naplóit, aztán a költeményeit, megláttam egy Mára írógépet, és ez a Mára írógép, ez egy Remington Portable volt, és egész véletlenül felbukkant egy márai írógép, tehát nyilván nem az ő tulajdona, hanem egy ugyanolyan típus, 5000 forintért hirdett, és úgy voltam vele, hogy ezt nekem muszáj lesz megvenni, és gyakorlatilag akkor azon próbáltam így legépelni az első költeményeket, amik már korábban megvoltak nyilván.
Jobb érzés volt írógépen leírni a verseit, mint egy számítógép klaviatúráján?
Hát először nem okvetlen, mert az írógép nem volt olyan állapotban, hogy az alkalmas legyen nagyobb gépelésekre, fel kellett újítani, és akkor innen jött az, hogy a következő lépés, hogy akkor nekem ezzel valamit kezdenem kell. Kerestem olyan szakembert, aki ezzel tudna foglalkozni, csak hát olyan irreális árakat mondtak, hogy úgy voltam nagy, akkor én saját magam kezdem el majd én ezt kitisztogatni, beüzemelni.
Úgy gondolta, hogy megpróbálja a lehetetlent? Mindenféle háttértudás nélkül elkezdte megbütykölni a megvásárolt írógépét?
Persze, hát igazából gyerekkoromban is szereltem kerékpárokat, és nem tudtam, hogy hogyan kell. Volt egy embernek egy csavarhúzója, egy kulcsa, akkor hozzányúlt, tehát hogy nem fért tőle.
Azért egy bicikli egyszerűbb szerkezet, mint egy írógép.
Hát igen, de aztán az írógépbe is be lehet tanulni. Szerencsére egyébként az interneten sok olyan információt meg lehet találni ezzel kapcsolatban, ami segíti az elmélyülést a szakmában. Magyarországon szerintem nagyon kevesen foglalkoznak ezzel.
Ezt követően döntött úgy, hogy vesz donorgépeket, ami azt jelenti, hogy megvásárol ugyanolyan típusú írógépeket, és kiszereli belőle azt, amire valójában szüksége van. És így kezdődött ez az egész gyűjtő szenvedélye.
Igen, ezek után aztán vettem még egy pár írógépet.
Nem egy feladós típus, tehát nem törődik bele a kudarcba, hanem csinálja addig, amíg elér a falig.
Ilyen vagyok, tehát is szeretem végvinni a dolgokat. De van, amit persze én is egyszerűen feladok, mert nem tudom megcsinálni. Lényegében az Addams Family volt az a filmsorozat, amiben láttam ezt az írógépet, Wednesday Addams használta, és hát megtetszett, és úgy voltam, hogy akkor én szerezni akarok egy ilyet, és akkor felhajtottam Németországból, sikerült az elsőt megszerezni. Nyilván nem funkcionált, mert ezek az írógépek azért vagy a pincében, vagy a padláson porosodnak nyírkos közegben, tehát elég sok munka volt ezzel, szét kellett kapni teljesen alkatrészére, összerakni, megismerni a működésüket.
Mibe szeretett bele?
Én ebbe üzleti lehetőséget láttam elsősorban.
Azonnal?
Nem biztos, hogy azonnal. Utána láttam azt, hogy erre bizony elég nagy az igény, és akkor elkezdtem egyre többet vásárolni belőle, beszerezni.
Miért gondolta azt, hogy ez üzleti sikert hozhat?
Az elején nem gondoltam, csak reméltem. És hát ez a remény, ez így bevált. Ez addig tart, amíg ez a Wednesday trend ez megy. Még talán egy-két évet adok neki, és akkor utána ez már lecseng szerintem.
Ha jól tudom, akkor ön havonta 3-4-5 gépet ad el külföldre.
Hát ez nem pontosan így van. Tehát jó lenne, hogyha egyébként így lenne, én örülnék neki. Ez nagyon változó. 2-3 havonta adok el egyet vagy kettőt, de azokat azért jó áron, tehát próbálom azért viszonylag jó áron.
Milyennek az üzleti modellnek a lényege, hogy felvásárol működésképtelen írógépeket, és saját maga itt ebben a székesfehérvári panellakásban felújítja, úgyhogy ön nem is hivatásos írógépműszerész, hanem autodidakta?
Valójában ez így van, tehát hogy ki lehet ezt tanulni. Hogyha most jobban belegondolok, talán az egész életem az igazából erről szólt, hogy ilyen önképző voltam. Ebben jó voltam.
Nem rossz mindig újra kezdeni minden újra tanulni, vagy megtanulni.
De. Van ennek szépsége is, hogy mondjuk így bővíti az ember a tudását, de
azért ebben el lehet fáradni.
Fáradni, persze, igen. Nyilván azt gondolta az ember, hogyha megtanul mondjuk egyszer programozni, akkor az mondjuk egy örök életen át mondjuk egy bevételi forrás lehet, hát aztán most az mesterséges intelligencia rendesen kihúzza a programozók fenek alul a megélhetést. Folyamatosan meg kell újulni. Legalábbis én most ezt csinálom.
Hajnaltáj. A Vidék magazinja a Kossuth Rádióban.
Értékes 19. századi kerámiák kerültek a Bányászati Múzeum tulajdonába a felvidéki Rozsnyón. A műtárgyak az egykori híres 1905-ig üzemelő rozsnyói kőedény manufaktúrából származnak. A csaknem 100 évig működő gyárnak több tulajdonosa volt, és a mostani együttesben olyan, az egyik család védjegyével ellátott pecsétes darabok is vannak, amelyből eddig egyet sem tudhatott magáénak a nagymúltú múzeum. Gallai Nagy Emese és Bartók Csaba összeállítása.
Értékes 19. századi kerámiák sorakoznak a Rozsnyói Bányászati Múzeum galériájának egyik termében. Az intézmény tulajdonába került műtárgyak az egykori híres rozsnyói kőedény manufaktúrából származnak.
Ebből a 19 darab műtárgyból számunkra azok a legértékesebbek, amelyek Weinstein Jakab védjegyével vannak ellátva. Az egyik ez a nagy tál, amely gazdag növényi motívummal és aranyozással van díszítve. Ezt török dekornak nevezzük.
A nazývame to, že je to turecký dekor.
Magyarázza Szilvia Holecskova történész, a gyűjtemény kurátora, és hozzáteszi, hogy az edények hátoldalán található védjegy biztosította a termék eredetiségét. A Weinstein Jakab egykori tulajdonos pecsétjével ellátott 1891 és 1894 közötti időszakból származó edények eddig hiányoztak a gyűjteményből. Most két gazdagon díszített tálat és egy fali képet sikerült beszerezni. A Rozsnyón 1810 és 1905 között működő kövedény manufaktúrából négyféle, az egyes gyártási időszakokat jelölő védjeggyel ellátott darabok ismertek. Szilvia Holecskova folytatja.
Kamenina je vlastne určitý druh kerámiky.
A kőedény a kerámia egyik fajtája. Alapját az agyag és az iszap képezte, amit gyantával, kvarccal, színező fémoxidokkal és samottal kevertek. Azért jött létre a kőedény manufaktúra Rozsnyón, mert a környéken gazdag agyaglelőhelyek voltak. Krasznahorkavára járó Berzétéről, Gömörhorkáról és Betlérből szállították az agyagot. Az iszapot és a homokot Kecsőből és Jósvafőről.
Az értékesebb, kézzel díszített darabok mellett elterjedtek a sablonnal dekorált kőedények. Jellemzően fehér alapon kék, piros, zöld és barna színeket használtak. A legnagyobb kereslet az étkező és dísztányérok iránt volt. A rozsnyói gyár viszont gazdag termékskálával rendelkezett, mintegy 70 féle kőedényt állítottak elő ebben a kollekcióban. 10 kézifestésű vagy nyomatos mintástányér, 4 tál, 2 ételhordó, illetve egy-egy kép, kancsó és vázat található. Különféle díszítéssel vannak ellátva. Van köztük visszafogottabb, fehér színű, apró kék mintás, de színes virágfüzérekkel dekorált műtárgy is. A kőedény kiégetése legalább 1200 Celsius fokon történik. Ezt követi a díszítés és mázolás, majd az ismételt égetés után vízálló cseréppé válik. Megkopogtatáskor cseng, kemény, mint a kő. Innen kapta a nevét, és mivel fagyálló, a lakóterek díszítése mellett külső terek dekorációjára is alkalmas. Szilvia Holecskova.
Ezeket a termékeket eleinte a polgári háztartásoknak gyártották, de miután szélesebb körben is megfizethetővé vált, és minél tovább fenn akarták tartani a kőedények iránti keresletet a piacon, a vidéki ízlésnek megfelelő edényeket kezdtek készíteni. Ezt nagyon jól látni a megváltozott díszítésben is. A helyi vásárok mellett legnagyobb számban Pesten, később Budapesten és Debrecenben árulták a rozsnyói kőedénygyárterméket.
A rozsnyói manufaktúra 1851 és 1854 között Szontág Imre vezetése alatt élte virágkorát, amikor 23 alkalmazottja volt. Alapítója Hoffmann János, utolsó ismert tulajdonosa Grossmann Fábián volt, akinek a vezetése alatt a porcelángyártás előtérbe kerülése miatt a kőedénygyár megszűnt. A szlovákiai kulturális alap és a Kassa megyei önkormányzat támogatásával beszerzett 19 darab kerámia tovább bővítette a múzeum tulajdonában lévő értékes rozsnyói kőedény kollekciót. Mixtay Lászlót, a Bányászati Múzeum igazgatóját halljuk.
Ennek a gyűjteménynek a felvásárlási ára ugye a szerződés szerint 5500 euró volt, de itt viszont felmerül az a kérdés, hogy az eszmei értéke is ennek a gyűjteménynek, ennek a beszerzett gyűjteménynek ennyi, vagy esetleg magasabb. Az én véleményem az, hogy jóval magasabb. Ennek van egy eszmei értéke, amit lehet, hogy ki se lehet fejezni, de biztos, hogy tízezrekbe fejeznénk ki, hogyha ki szeretnénk fejezni. Tekintettel arra, hogy maga a kőedény az egy törékeny tárgy, tehát ebből kifolyólag ugye nagyon kevés maradt az utókor számára. Tudni kell, hogy a rozsnyói kőedénynek a gyártása 19. század első felében történt, aztán hanyatlott. Ezt a mostani gyűjteményünket, amit sikerült beszereznünk, ezt egy rozsnyói magángyűjtőtől szereztük be.
A rozsnyói kőedény manufaktúrából származó műtárgyakat a június 11-én megnyíló időszaki kiállításon láthatja a nyilvánosság a Bányászati Múzeum galériájában.
Turisztikai szezonnyitót tartanak május 30-án Alsóőrsön. A hosszú évek óta megrendezett színes csokorfalu nappal a nyár kezdetét ünneplik a településen, valamint a másnapi gyermeknapra is készülnek. Számtalan programmal, pörkölt főzőversennyel várják a látogatókat, immár a nyaralókat is, akik tavasz utáni letelepülésével körülbelül ötszörösére duzzad a helység lakóinak száma. Felszegi Csaba riportja.
A falunk napja színes csokor, ezt Albrecht Sándor bácsi találta ki ezt a nevet, hogy színes csokor.
Nagy Vera művelődés szervező.
Május 30-án lesz idén, minden évben május utolsó szombatján szoktuk tartani, és ez egy pörkölt főző verseny, igazi közösségépítő rendezvényünk, ahol nem csak pörköltet főzünk, hanem programjaink is vannak. Itt is a gyerekeknek külön arcfestés, kézműveskedés, mert ugye ez a gyereknappal is összefügg ez a rendezvény, mert május utolsó hétvégéje a gyereknap is. Próbálunk bele csempészni gyerekeknek is kedvességet. Óvisaink is fellépnek ezen a rendezvényen. Idén Verép Tamás fog nálunk fellépni. Hát nagyon várjuk ezt a programot. A pörköltek díjazva lesznek, és várjuk nagyon.
Hány bográcsban főznek?
Ez nagyon változó. Tavaly volt a rekord, azt hiszem 18 csapatunk volt, alig fértünk már el ott azon a terepen. Célövölde van, mindenki talál magának valami elfoglaltságot, szórakozást és jó társaságot.
És milyen az igazi alsóőrsi pörkölt?
Finom. Egy szóval finom, de ez különféle szárnyastól elkezdve vaddisznón át, őszpörköltön át, volt gombás, szóval megszámlálhatatlan, hogy hány félét ettünk már.
És hát szeretik is, gondolom, ha látogatok.
Igen, és erre az óvodánk is készül, mert minden csapatnak a vendégeket kínálni kell, de hát mivel azok nem feneketlenek, azok a bográcsok, ezért az óvodánk is készül mindig úgy, hogy mindenkinek jusson pörkölt, és ők is osztanak.
Turistáknak is jut, azért mondja meg mindenkinek.
Igen, mindenkinek jut. Olyan még nem volt, hogy valaki pörkölt nélkül menjen haza.
Egy pörkölt főző versenyről, de ez egy nagyon erős hagyomány önöknél, tehát ezt minden évben színes csokor néven megrendezik.
Így van, ez most már nem tudom, nagyon régóta megrendezzük, ez is több mint 10 éves hagyomány most már nálunk.
Sokan jönnek ilyenkor, tehát tele van az egész falu, akár még a turisták is jönnek, mondjuk a nyaralók is lejönnek ilyenkor?
Igen, a nyaralók is lejönnek, na most ehhez meg annyit kell tudni, hogy régebben, amíg volt a Herli Fesztivál, ezután kezdődött, és volt olyan év, hogy már motorosok is itt voltak emiatt, és jöttek, és ették, megnézték, hogy mi zajlik itt.
Tehát akkor gyereknap, motorosok és főzőverse.
Volt anno, amíg még volt a motoros fesztivál, sajnos az most már megszűnt.
A gyereknapra hogyan készülnek ennek keretében?
Hát a gyerekek itt is ingyen ringispírozhatnak, ingyen minden, ami szolgáltatásunk van, a számukra ingyenes, az arcfestéstől elkezdve a kézműves játszóházon át. Még hogy milyen programot tudunk neki kitalálni, ez még nem derült ki, de próbálunk és igyekszünk nekik is mindenben örömet szerezni.
Nem a Balatonparton, hanem a sportcsarnokkal szemben, a sportcsarnoknál lévő parkban tartják ezt a rendezvényt. Nem jobb a Balatonparton, ha már itt van a tó?
Nem, mert az volt az elképzelés annak idején, hogy ahány helyszínünk van, próbáljuk meg mindet megmutatni a kedves vendégeinknek, meg mindenkinek. Ezért az a rész az úgy mindig kimaradt, és a polgármester úr annak idején ott van víz, ott lehet mosogatni, ott minden rendelkezésre áll ahhoz, hogy egy ilyet le tudjunk bonyolítani.
De ha mondhatjuk, akkor ez már egy ilyen nyár csalogató, nyár hívogató szezonnyitó rendezvényük mindig?
Igen, ez egy nyár szezonnyitó, nyárváró rendezvényünk.
Hogyan várják a nyarat most? Van valami különleges?
Különlegesen nem, de szokásunkhoz megfelelően nagy örömmel, nagyon felkészülten tervezünk, hagyományos programjainkat biztos, hogy megtartjuk, nyárbúcsúztatunk, de erről most még nyár elején ne beszéljünk, az is lesz, az is már szervezés alatt van, és minden programunk, ami szokott lenni, az lesz, aztán, hogy amellett sikerül-e még valamit becsempészni, remélem igen.
Máté Szalkán a pedagógusok, logopédusok, pszichológusok az elmúlt 40 év munkájára emlékeztek. Megállapították, hogy egyáltalán nem csökkent a segítségre szoruló gyerekek száma. Zsoldos Barnabás beszélgetése a helyszínen készült, először Hornyák Marian, majd Szécsi Nóra, a helyi intézet igazgatója beszél.
Hornyák Marian előadást tartott a pedagógiai szakszolgálat ünnepén, hiszen 40 éve létezik Máté Szalkán ez a szakszolgálat, és legtöbbször édesanyaként szeret hozzászólni ezekhez a nem könnyű témákhoz. Egy édesanya, aki meg benne van, az meg különösképpen érti, hogy mi mindenről beszél. Szóval nagy szükség van a gyermekek idegi fejlődésének a figyelésére?
Én így gondolom, igen, és hiszek abban is, hogy egy édesanya az a világ végéig is elmegy a gyerekeiért, és tüzön vizen át küzd értük, és mindent képes megtanulni, kikutatni. Van is egy ilyen vicc, hogy egy felbuzdult édesanya néha jobb munkát végez, mint egy FBI-os szakértő. A doktori kutatásom is a neurodiverzitásról szól valóban, tehát annak ellenére, hogy én édesanyaként igyekszek ránézni ezekre a helyzetekre, és érzelmileg kapcsolódni azokhoz a szakemberekhez, akik ezzel foglalkoznak. Tudományos kutatásokat is végzek a témában, és nagyon szeretném, hogyha minél többen beszélnénk arról, hogy a neurodiverzitás egy értékes dolog.
Azt gondolom, hogy az édesanyákon túl a pedagógusok tudják érezni a különbséget, vagy a fontosságát ennek.
Mi a legnagyobb kincsünket tesszük a pedagógusok kezébe, és nekünk nagyon fontos az, hogy a pedagógus ugyanúgy nyitott legyen arra, hogy nem minden gyermek átlagos, és nem mindig az átlagos hagyományos eszközök azok, amelyekkel a gyerekhez lehet fordulni.
Nyilván a szülő hamarabb észreveszi, hát ő az első, aki ezt tudomásul kell, hogy vegye, ha jelzi, akkor nyitott füleket talál.
Az esetek nagy részében a pedagógusok egyébként már csak emberileg is egy fantasztikusan nyitott, jó hozzáállású emberek, és sokszor tapasztaljuk azt, hogy a pedagógusok nagy segítség a családnak. Viszont sokszor fordul ez elő fordítva is, amikor a pedagógus már látja, hogy van valami probléma, viszont a szülők nem nyitottak. Inkább azt kellene hangsúlyozzuk, hogy mind a két félre szükség van, hogy partnerként dolgozzon együtt a gyermekért.
Az eredmény merre vezet, merre mutat?
Azt látom, hogy 10 évvel ezelőtt borzasztóan kevesen beszéltünk arról, hogy a szenzoros feldolgozási zavar, autizmus, ADHD, neurodiverzitás egy létező dolog, pedig hát akkor is létezett már, és ma pedig már rengeteg szakember, pedagógus továbbképezte magát a témában. Én hiszem azt, hogy a Kékerdő Alapítványnak nagy része van abban, hogy ez a kommunikáció ilyen szintre fejlődött.
40 éves a pedagógiai szakszolgálat Máté Szalkán, a helyi csoport vezetőjével beszélgetek. Nagyon sok az eltérés ahhoz képest, sok a fejlődés vagy a változás ahhoz képest, ami 4 évtizeddel ezelőtt megfogalmazódott és elindult ez a folyamat.
Igazából alapjaiban ugyanazokat a dolgokat csináljuk, a gyerekeket segítjük, illetve a családokat segítjük különböző pszichés zavarok terén, tanulási zavaroknak a terén, szakértői bizottsági vizsgálatot végzünk, nevelési tanácsadással foglalkozunk, illetve logopédiai ellátást végzünk. Tevékenységi területeink bővültek az utóbbi években, de hogy igazából azokat az alapokat, amelyeket az alapítók 1986-ban leraktak, azokat az alapokat mi azért ma is használjuk, és hogy arra építkezik a mai intézményrendszerünk is.
Akkor inkább abban van változás, persze én külső ember vagyok, hogy többen szorulnak segítségre. Hogyan lehet ezt megfogalmazni?
Igen, az biztos, hogy egyre több szülő keres meg minket, illetve az intézmények egyre több gyereket utalnak be hozzánk különböző vizsgálatokra, vagy különböző pszichés problémákkal. Emiatt nyilván a szakemberellátottságunk is folyamatosan növekszik, mert hogy egyre nagyobb az igény a mi szolgáltatásainkra.
Máté Szalkáról beszélgetünk, de gondolom a kisugárzása megvan a szakszolgálatnak, még akkor is, ha Máté Szalkai a neve.
Igen, a Máté Szalkai Pedagógiai Szakszolgálat a járásban a tevékenykedik, és a 26 településen lévő bölcsődéket, óvodákat, illetve általános és középiskolákat látjuk el.
Mindenütt vannak szakemberek, vagy Máté Szalkára koncentrálódik a szakembergárda?
Elsősorban Máté Szalkára koncentrálódik a szakembergárda, de nagyon sok szakemberünk utazik településekre, és nagyon sok óvodákban és iskolában is biztosítjuk az ellátást a gyermekek számára.
Máté Szalkán a pedagógusok, logopédusok, pszichológusok az elmúlt 40 év munkájára emlékeztek. Kedves hallgatóink, hamarosan 17:30, a hírek után folytatjuk a Hajnaltáj műsorát. Szólunk arról is, hogy a leggyorsabb magyar fajta, az egri kék keringő története egy ősi eredetű galambtól indul.
Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
Fél hét múlt 2 perccel, jó napot kívánok, a szerkesztő Polyák Adrián, a mikrofonnál a bemondó Garami Zsuzsa. Az amerikai elnök szerint egyforma esély van a békekötésre és a háború folytatására Közel-Keleten. Donald Trump egy televíziós interjúban hangsúlyozta, Washington csak olyan egyezséget fogad el, amely garantálja, hogy a perzsa állam leállítja atomprogramját. Méltánytalannak nevezte Volodymyr Zelenszkij a német kancellár Ukrajna társult Európa Uniós tagságáról szóló felvetését. Az ukrán elnök az EU-s vezetőknek küldött levelében azt írta, hogy Európát védik az ukránok, ezért egyenlő jogok illetik meg Európában. Már augusztusban kifizetik a családoknak a 100 000 forintos iskola kezdési támogatást, a nyugdíjasok pedig ősszel kaphatják meg a szép kártyán érkező támogatást, ezt mondta a miniszterelnök az RTL-nek adott interjúban. Magyar Péter arról is beszélt, hogy jövő csütörtökön aláírhatják a politikai megállapodást a felfüggesztett uniós források kifizetéséről. Az a történelmi feladat áll előttünk, hogy összekapaszkodjunk és újraépítsük a jövőnket, mondta a zarándokoknak szent beszédében a szombathelyi megyés püspök, aki az idei csíksomjói ünnepi szentmise szónoka volt. Székely János úgy fogalmazott, a Kárpát-medencében össze van kötve a sorsunk, és csak együtt boldogulhatunk. Pünkösd vasárnap van, a Szentlélek kiáradását és az egyház születését ünnepli a keresztény világ. Ma és holnap, pünkösd hétfőn a boltok többsége zárva tart. A patikák ügyeleti rendben működnek, és változik a közösségi közlekedés rendje is az ünnep alatt. Folytatódik a nyárias idő, sok napsütéssel, kevés fátyol és gomoly felhővel eső nem valószínű, a szél sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. Napközben 25-31, késő este 20-26 fok várható.
Műsorajánlat.
Nagymamám jó voltából, mielőtt még az eszem megjött volna, találkoztam Krisztussal. Tehát reggel felkeltünk be, este lefektünk be, imádkoztunk, és nagymama rengeteg történetet mesélt Jézussal kapcsolatban, meg hát jelen volt a mindennapjunkban, ezért én nekem nincs meg ez a megtérés, és később kanyarodtam el, tehát én utána, amikor már újra letettem aztán a bűneimet, az már nem megtérés volt, hanem egy visszatérés Krisztushoz.
A pünkösd egyházi és népi hagyományai ma 9 óra után a Kossuth Rádióban. Hajnaltáj. A vidék élete a Kárpát-medencében.
Jó reggelt kívánok, kedves hallgatóink! A Hajnaltáj telefonszáma 061-328-7373. E-mail címünk hajnaltáj@mtva.hu. A mai szerkesztő, műsorvezető Bakos Csaba. Következzék néhány ajánlat az előttünk álló csak nem fél órából. Talán az egyik legnehezebben értelmezhető ünnepünk a pünkösd.
És az egész életünk, Krisztusban lévő élet pont erre mutat rá, hogy nekünk ez a feladatunk a világban, hogy minél jobban visszatükrözzük Krisztust, mert ő valójában keresztül vezet az életen, tehát fogja az kezünket és visz, tehát az ő tanítására kell nekünk igazából figyelni.
A leggyorsabb magyar fajta, az egri kékkeringő története egy ősi eredetű galambtól indul.
Önmaga a jószágtartás egy nagy vállalás és egy érdekes hobbi, ami sok áldozattal jár, de ez abszolút nem probléma. Tehát itt nem olyan hobbiról beszélünk, mint egyéb más hobbit, hogyha nincs kedvem, akkor éppen nem sakkozom, nem teniszezek. Itt minden reggel időben kell kelni hozzájuk, minden este időben kell végezni velük.
Egyebek között ezekről is beszélgetünk az elkövetkező fél órában. A pünkösdi rózsa hivatalos nevén bazsarózsa és a klasszikus rózsák között a legfőbb különbség, hogy rendszertanilag teljesen különböző növényekről van szó. Nem rokonok, csupán virágzatuk gömbölydet formája miatt kapták a népnyelvben a hasonló elnevezést.
Bozsik gazda rovata a Hajnaltájban.
Fantasztikus finom illata van ennek a pünkösdi rózsának. Nagyon szép váza előtt ülünk itt az erkélyen, pünkösd ünnepe, ami nagyon érdekes, hogy az Ószövetség népének a törvényadás ünnepe, tehát ezt megünnepelték akkor is, ahogy olvasok az apostolok cselekedeteiről írott könyvben, hogy eljött pünkösd napja, tehát egy nagy ünnep, és akkor az Ószövetség népe már a Szentlélek kitöltetését ünnepli, és tényleg gyönyörű ez a pünkösdi rózsa, illetve ennek is van nagyon sok változata Kínától elkezdve Európáig. Ahogy jöttem önökhöz, itt láttam az útszélén is virágzó pünkösdi rózsákat, van fehér színű is. A madarak csicseregnek itt Kistarcsán, Pajtás Ferenc kertjében. Itt van Huszák Beáta is, és gyönyörű szép rózsák, hagyományos rózsák, de vannak pünkösdi rózsák is. Az ön születésnapja és pünkösd közelesik egymáshoz.
Nem is gondoltam volna gyerekkoromban, hogy ez egy milyen szép ívet ad majd az én születésnapomnak, és a pünkösd ez egy mozgó ünnep.
Gyökösi Endre professzor úr írja le azt, hogy pentakoszte, ez egy görög szó, és azt jelenti, hogy 50. nap, a húsvéttól számított 50. nap, és ugye a Szentlélek kitöltetése a keresztény gondolkodás szerint, hiszen erősen fúj a szél.
Igen, hát a születésnap az mindenképp ugye egy új léleknek a megérkezése, és egy csodálatos szép ünnep a családnak, egyik legkedvesebb ünnepe mindenhol, szerintem minden családban. És az én nagyanyám az mindig kicsi koromtól kezdve pünkösdi rózsát hozott nekem, és ez nekem egy nagyon kedves virágom lett, és aztán később pedig ugye a kertben már tudatosan figyelgettem, hogy ez az a kis növény, ami majd az én születésnapom környékén nyílik, és ez ad ennek különös jelentőséget, és valóban ez az én legkedvesebb rózsám.
Nagyon érdekes, hogy rózsa szóval látják el a legnemesebb virágokat, de ez csak névrokon, a pünkösdi rózsa, és a botanikusok jól tudják ezt, a sok-sokféle rózsa, és itt az önök kertjében van lágyszárú pünkösdi rózsa, mert van fás pünkösdi rózsa is.
Hát igen, ugye szerencsénk van, hogy ebből is el vagyunk látva, ugye, mint ahogy a futórózsákból, meg a teorózsákból is, de ugye hát a pünkösdi rózsa is, mint láthatjuk, az is megtalálható.
A rózsa évszázadokra, sőt évezredekre tekint vissza, hiszen a római birodalomban, vagy az ókori egyiptomi fáraók korában is nagy nimbusza volt. Önnél nagyon szépek idén is, ugye a többször virágzó, idegen szóval mondva, remontáló, újra és újra virítani tudó fajták, mert ez egy genetikai adottság, mert van, amelyik csak egyszer virít, tehát ilyet kellene választani, meg ugye az illata, hogy az ember akkor válasszon rózsát, mondjuk egy konténerest, amikor látja is, hogy a színét akkor nem tudja eltéveszteni, meg az illatát se, hogy illatos vagy sem.
Ebben van, amit én szegény édesapám ültetett, itt ha hátrafordulunk, itt van egy rózsa, ami már 50 éves. Ez 50 éves rózsa, és édesapám meg ő nem vette így a kertészetbe a rózsákat, hanem ő saját maga nevelte ki. Ugye való látott egy szép rózsát, hát ő nem volt rest és becsöngetett, és elkérte azt a virágot. És szépen fogta, ugye elültette a földbe, és rátett egy befőttes üveget. Természetesen locsolta, és amikor látta, hogy szépen hajt, már zöldel, akkor szépen levette róla a befőttes üveget, és ő így nevelte ki magának a rózsákat. Ő nem költött így mondva rózsára, saját nevelési rózsákat csinált. Kivétel egy, ami az utcán látható, az az apró rózsa, azt az egyet vette, és az, hát azt látjuk, hogy az most már egy 30 éves rózsa, és azért szépen benőtt a udvart.
Tehát akkor az egészen májustól fogva egészen őszig a fagyokig folyamatosan újra és újra virít.
Igen, igen. Hát ugye, ahogy elvirágzott, szépen meg kell őket metszeni.
Névnapra is vehet az ember egy cserepes rózsát, ezek mini rózsák, és vannak talajtakaró mini rózsák is, tehát ezek nem cserepes növények, tehát télen nem szabad benn hagyni. Itt is a kaktuszok között csodálatos rózsák virítanak.
Igen, sok rózsát kaptunk ajándékba cserepbe, és ezek közül már nagyon sokat én úgy gondoltam, hogy nem is lehet majd életben tartani, de hát itt egy nagyon ügyes meccéssel, és újra élednek, újra hozzák a leveleket, és aztán lassan a virágot is.
Huszákbának mennyire kedves növénye a rózsa, mint ugye a szerelem virága, és ugye itt a vörös futórózsa, amelyik tényleg egész magasra megnőtt itt a kapunál.
Az illata, a formájuk, színük, hát ez egy utánozhatatlan növény, és szerintem talán azért nem tartják sokan, mert azért van vele gond, hiszen metszeni kell, permetezni kell, öntözni kell. Nekünk még egy nagy álmunk van itt, hogy a futórózsának valami szép kis ívet, valami tartót tudjunk majd tenni, mert egyelőre csak felakadunk benne, mert a bejárati kapunál van, és gyönyörű
szerűen hajt, de igaziból azt szeretnénk még megvalósítani.
Szoktak ilyen diadalíveket készíteni, és futórózsával befuttatják.
Igen, az a cél, ugye, mert azt tudni kell, hogy itt a futórózsa mellett volt egy nagy hatalmas fügefa. Mi arra futtattuk föl, és ugye szépen mutatott a piros rózsa, hogy befutott az egész fügefát, csak ugye a tavalyi vihar kiborította a nagy fügefát, ugye a rózsával együtt kimentek, és így most kezdjük a rózsát is újra nevelni, szépen úgy legyen, hogy boltív alatt tudunk közlekedni.
Bozsik gazda továbbra is várja kérdéseiket, hozzászólásaikat kiskerti problémákkal, tennivalókkal kapcsolatban éjjel-nappal működő üzenetrögzítős telefonszámán 061-328-7300. Talán az egyik legnehezebben értelmezhető ünnepünk a pünkösd. A néprajzkutató Presbiter szerint igazán talán csak a megtért ember értheti meg. Erről a témáról többször beszélgettem Benedek Csaba néprajzkutatóval, a szolnoki református gyülekezet presbiterével. A teljes beszélgetést ma 9 óra után hallgathatják meg. Évről évre, évtizedről évtizedre hogyan változik a pünkösd megünneplésének szokása?
Alapvetően elmondható, hogy mivel a paraszti közösségek már most nagy részt felbomlottak, városon meg már nincsenek is semmilyen szempontból közösségek, így azok a hagyományok már nagyrészt elvesztek, amiket szoktunk elemezni, illetve azok a paraszti hagyományok, amikben akár még a szüleink is felnőttek. Így elsősorban például mára munkaszünetes nappá változott ez az ünnepünk. Ugye a paraszti világban tudni kell, hogy a hármas ünnep, a karácsony, húsvét, pünkösd, azok óriási pirosbetűs ünnepek voltak, nem csak a kereszténységben, hanem a parasztság életében is. Olyannyira, hogy például még a pásztor bicska tokon is rajta szokott lenni ez a három különböző színnel jelölt nagy ünnep. Tehát ezt még az egyháztól legtávol levő emberek is számon tartották, megünnepelték, megtartották, és ma pedig inkább azt mondanám, hogy ezek ilyen dologtalan napokká váltak, tehát például wellnessbe mennek nagyon gyakran ma már az emberek, vagy valamilyen olyan szabadidős tevékenységet folytatnak, amely például a paraszti társadalomban teljesen ismeretlen volt. Maga a szabad idő ilyetén fogalma, szabadidős tevékenység ilyen fogalma nem létezett. Tehát ha volt egy kis szabadidők, akkor olyan dolgokat csináltak, amit akkor kellett csinálni, amikor kis szabadidő. Tehát nem volt szabadidő, hogy így fogalmazzak.
A családok életében milyen szerepet töltött be valamikor, és milyen szerepet tölt be most a pünkösd?
A hagyományos társadalomban, ahogy beszéltük is, nagyon sokféle népszokás és hiedelem fűződött ez a naphoz, illetve ez az ünnephez, míg a mai társadalomban én mindenképp azt mondanám, hogy azok inkább, akik valóban hívő emberek, azoknak az életébe töltben inkább fontosabb szerepet, tehát a hármas egységbe tagolódva, természetesen a templomba való ünnepi istentiszteleten, protestánsoknál részvétel, illetve a pünkösdi búcsú, ugye a római katolikusoknál egyébként, ugye ez már a középkortól egészen a 15. századtól megvan a pünkösdi búcsú, Csíksomlyod, és mára például ez arra változott, hogy egy össznemzeti magyarság ünnep lett. Ugye erről tényleg mindenki tud szinte a társadalomban, mindenki értesült. Családoknál pedig, ez is érdekes, mert ugye a parasztságnál a család az a gyermeket jelenti, a mai társadalomban pedig ugye a familiát értjük alatta. Tehát a familiánkban most itt elsősorban a hívők között például úrvacsoravétel, ünnepi istentisztelet, valamint ünnepi ételek kísérik ezt, valamint egyébként a hívő embereknél természetesen az ünnepi ige hirdetés megbeszélése, ez például teljesen általános volt régen is, és ma is a hívő emberekkel. És ugyanakkor mindenképpen szeretném elmondani azt, hogy ennél az ünnepnél, ahogy beszéltük is, hogy nehezen felfogható a hétköznapi ember számára, ugye a hívő ember életében viszont egy csoda ez az ünnep, a legnagyobb ünnepek ugye egyike, és ez egy olyan dolog, ami a hitélettel kapcsolatos. Tehát ugye maga a hívőség az a keresztény embernek a Jézus Krisztushoz kapcsolódást, a megtérést jelenti. Ez ugye úgy is szokták mondani, hogy megszentesülés, és ugye a megigazolás, ez két különböző dolog. Tehát szentek kívánunk. Ugye a hívő embert egyébként szentnek szoktuk nevezni. Tehát a szentek alatt nem azokat a híres embereket értjük, akik óriási hit elődeink voltak, hanem azok, akik eddig meghaltak Krisztusban, akik jelenleg Krisztusban vannak, és akik Krisztus visszajöveteléig ugye megtérnek, tehát maga az egyház, a kisbetűs egyház, az a hívők közössége, tehát ezeket mind alatta értjük. És maga a hívőség, ez a megszentesülés, az ugye egy pillanat az ember életében, amikor elfogadja Jézus Krisztus, tehát a megtérésnek szoktuk így általában mondani. De nagyon érdekes, hogy ez is, mint minden ember útja, ez is mindenkinél más és más. Hogy egy konkrétan mondjam, hogy az én életemben például ez teljesen másképp zajlott, ugyanis nekem a nagymamám jó voltából, mielőtt még az eszem megjött volna, találkoztam Krisztussal. Tehát reggel felkeltünk be, este lefektünk be, imádkoztunk, és nagymama rengeteg történetet mesélt Jézussal kapcsolatban, meg hát mindig jelen volt a mindennapjánkban. Ezért én nekem nincs meg ez a megtérés, mert én úgy nőttem fel, hogy ebbe belenevelődtem, tehát tudtam valóságos személynek, és életemben így valóságnak éreztem Krisztust, és később kanyarodtam el, tehát én utána, amikor már ugye újra letettem aztán a bűneimet, az már nem megtérés volt, hanem egy visszatérés Krisztushoz. És akkor a megigazolás pedig az a folyamat, amikor egész életünkben színről színre meglátjuk Krisztus, vagyis folyamatosan vezet bennünket Isten. Ez azt jelenti, hogy egy hétköznapi világi és egy hívő ember között valójában nincsen különbség, csak egyetlen, ugyanazokat a hibákat mi is elkölthetjük, amit bárki más, ugyanazokat a bűnöket. De az a különbség, hogy mint a nyelveknél, amikor szoktuk mondani, hogy halott nyelv, hogy mi a halott nyelv, amit nem változik. Ugye, amit nem beszélnek emberek, az nem változik már, az egy kőbe vésett valami. És ugyanígy van az embereknél is, hogy a Krisztus követő, hívő embernek az a taníthatóság a lényege, tanítványság, vagyis az ember tud változni Isten és Szentlélek segítségével, tehát amikor valami nagy hibát, bűnt elkövetek, és rám pirít egy hívő társam, hogy ezt nem kéne, akkor le kell borulnom, és azt mondom, hogy igazad van testvérem, és igaza van Isten, bocsáss meg nekem, és amit csináltam, azt igyekeznem kell ugye jóvá tenni. Tehát ha ez nincs meg bennünk, mint hívő emberbe, akkor feltehetőleg nagyon rossz úton járunk, nem azon az úton, amit Krisztus szeretne. És az egész életünk, Krisztusban lévő élet pont erre mutat rá, hogy nekünk ez a feladatunk a világban, hogy minél jobban visszatükrözzük Krisztust, mert ő valójában keresztül vezet az életen, tehát fogja a kezünket és visz, tehát az ő tanítására kell nekünk igazából figyelni.
A Magyarországon élő filippínó katolikus közösség nagyszabású zarándoklatot tartott a pünkösdre készülve nemzeti kegyhelyünkön Mátraverebély-Szentkúton. Hazánkban jelenleg több mint 10 000 filippínó vendégmunkás él és dolgozik Budapesten, Oroszlányban, Gyöngyösön, Szegeden és szerte az országban. Mivel a Fülöp-szigetek a világ egyik legnagyobb katolikus közösségének ad otthont, így a hit és a vallási hagyomány kiemelt szerepet tölt be mindennapjaikban. A filippínó munkavállalók szentkúti zarándoklatán készült Tarnóci László riportja, amelyet hosszabban ma délután 3-kor a Nagyítás című műsorban hallgathatunk meg.
Maka Orsolya Gyöngyösről kísért filippínó hölgyeket, elsősorban hölgyeket, ide a Mátraverebély-Szentkúti zarándoklatra. Milyen munkahelyen, milyen munkakörben dolgoznak itt?
Én alapvetően teljesen civil vagyok. Egy pár filippínó lányt megláttam a templomban, az egyik szentmisén, és megkerestem őket, hogy jöjjenek hátra a plébániára egy zsíros kenyére és teára a mise után, és így kialakult egy kedves barátság. A környéken nem sokan beszélnek angolul, úgyhogy én próbáltam felkarolni őket, és ezzel egy időben jött egy hatalmas nagyisteni segítség, mert megtudtuk, hogy Fibi atya Magyarországra jön, és felvettük vele a kapcsolatot, hogy itt van egy induló közösség Gyöngyösön és környékén, és eljött hozzánk, és onnantól kezdve megszerveztük, hogy havi egy szentmise tagalog nyelven van nálunk Gyöngyösön. Én alapvetően ezt segítem elő, próbálom tartani a kapcsolatot az atya és a hívek között, illetve egyre több magyar testvért is bevonunk a programokba.
A gyöngyösi katolikus közösségben ön valamilyen társadalmi feladatot is vállal? Tehát a harmadrendi ferences?
Nem. Én teljesen civil vagyok. Egyszerűen szeretem őket. Én azt gondolom, hogy nagyon vidám, kedves emberek, udvariasak, és nincs nagyon kapcsolatuk a magyarokkal, nem értik egymást, és szerettem volna nekik segíteni, mert nem egyszerű nekik a gyárakban, ahol dolgoznak. Eléggé kiszolgáltatott helyzetben vannak, és úgy gondolom, ha más nem, a lelki táplálék megszerzésében ennyit tudok nekik segíteni, hogy megszervezem ezeket a szentmiséket, hogy a saját nyelvükön hallgathassák. Nehéz nekik nagyon, mert szinte minden pénz, amit megkeresnek, hazaküldik a családjuknak. A legtöbbjüknek otthon egész kisgyerekük van, 1-2 éves kisgyerekeket hagynak otthon a családdal, hogy dolgozhassanak és eltarthassák az otthoniakat.
Meg tudunk szólítani most olyanokat, akikkel egy jó kapcsolatban van? Michel, mióta él Magyarországon? Mióta dolgozik Magyarországon?
I came here last August 2023.
2023 augusztusában érkezett Magyarországon.
Honvágy?
Yes, of course. I miss my family when I'm working here in Hungary.
Azóta sikerült már hazalátogatni?
Tudom, igen. Én ezt megválaszolom. Igen. Úgy nyáron egy hónapra haza tudott menni a családjához.
A kereszténysége, a katolikussága az egyfajta útlevelet is jelentett a magyar emberek. Ez jól veszem ezt ki? A kapcsolattartásnak egy személyesebb, egy elfogadóbb módja.
Alapvetően igen, itt az a probléma, hogy nagyon kevesen tudnak szót érteni velük. Ez egy állandó probléma, akár egy buszutazás, vagy egy menetrend megkérdezés már problémába ütközik, mert nagyon kevesen beszélnek angolul, és sokan nem jó szemmel, nem jó szívvel gondolnak rájuk, mert sokan vannak a környéken, de alapvetően mindenki, aki megismeri őket, nagyon kellemesen csalódik. A Fülöp-szigeteki közösségek nagyon sok örömet hoznak ide magukkal, mindig mosolyognak, a legrosszabb dolgokat is úgy élik meg, hogy boldogan.
Milyen műszakbeosztással dolgoznak, és utána mire van lehetőségük?
Két műszakban dolgoznak, reggel 6-tól délután 2-ig, ez a reggeli műszak, és az esti műszak pedig délután 2-től este 10-ig van, tehát egy nap 8 órát dolgoznak, igaz szombaton is, tehát egyedül a vasárnap a szabad napjuk, illetve ilyenkor, ha valami magyar ünnepnap van, alapvetően a maradék időben tudnak pihenni. A beosztás meg nagyon különböző, tehát van, amelyik szinte folyamatosan reggeli műszakban van, és aztán váltják a többiek egy-egy munkásszálon egymást. Ők Gyöngyöshalászon laknak, de Gyöngyösholymoson és Gyöngyös különböző részein is vannak munkásszállók. Őnekik, ha bármit intézni kell, be kell utazni Gyöngyösre, tehát leginkább busszal közlekednek. Nem sok mindenben tudnak részt venni, mivel nem tudnak programokról, tehát sajnos a megbízóik, akik idehozták őket Magyarországra, affele már nem mozdulnak, hogy kapcsolatot teremtsenek velük, és programokat ajánljanak nekik. Ezért tartottam én is nagyon fontosnak, hogy segítsem ebben őket, tehát minél több szép helyet ismertessek meg velük, és értesítsem őket a városi programokról, koncertekről, mindenről.
Easy to keep in touch with our family because we have a social media video calls every time I call. Keep in touch with my family.
Állandóan videóhívásban vannak a családdal, meg vannak az adott időpontok is. Egyébként én ezt tapasztalom, tehát amikor tudnak az időeltolódás ellenére beszélgetni, rengeteg videót, fotót készítenek, hát szerintem Filipinót nem lehet mobil nélkül látni. Nagyon szeretik megörökíteni az élményeiket, és ezt mind hazaküldik.
Hajnaltáj. A Vidék magazinja a Kossuth Rádióban.
A pünkösd egyik jelképe a galamb. Ritka eset, amikor egy galambfajtáról, illetve annak kialakulásáról jól dokumentált bizonyítékok állnak rendelkezésünkre. Ilyen ritka eset a világ nagy standard könyvében jegyzett 4 magyar fajta egyike, az egri kék keringő története. Az egri Montvai Csaba már csak nem 40 éve foglalkozik a tovább örökítéssel. Vele beszélgetett Pilisi Csenge.
Nem szürke ez a galamb, hanem az összes tolla csillog, villog.
Az egri Montvai Csaba 35 éve tart galambot. A helyi értéktárban szereplő egri kék keringőt tenyészti, hogy fennmaradjon ez a galambfajta.
Egy kék alapszín, meg kell különböztetni ivar szerint is őket, a tojót és a hímet. Két különböző kék színnel rendelkeznek, tehát ivarjelző színnel. Gyönyörű, szép, ibolyás, kék, fiolás, nyakcsillogással, tollcsillogással, tehát egy gyönyörű galambról beszélünk.
Mekkora most az állam?
van?
60 darabos állományról gondoskodom. Az elsődleges szempont itt az egrikék keringő tenyésztésénél a röp teljesítmény, és annak minőségének és milyenségének a megőrzése. Másodlagos szempont természetesen a kiállítási bemutató, ahol egy különbírálatalá esnek a galambok, és szakavatott szemek elbírálják azt, hogyan is fejlődtünk az elmúlt évben.
Említett a röp teljesítményt, ugye erre a fajtára kifejezetten a gyors röp teljesítmény, ami jellemző.
A gyors röp modor, így van, tehát egy viszonylagosan rövid időt tölt a levegőbe az összes többi galambhoz képest. Rendkívül gyors és érdekes röpmodorral bírnak. Amikor fönt vannak a levegőbe és igazán elemükben vannak, akkor egy jellegzetes 8-as formát írnak le röpidejük közepette, és hát azt szokták mondani, az egyik legapróbb termetű és a leggyorsabb röpmodorú a magyar galambfajták közül.
És ezt szoktam mérni egyébként, hogy hol tart az állomány?
Természetesen, ugye hát erre szelekciós eljárások vannak, hogy a legjobb röpképességű és ezeken belül a legszebb galambok kerülnek a tenyészállatok közé, és így nagy valószínűséggel a genetikájukat tovább vívják következő években, ugye ugyanezek a teljesítmények előhozhatók a galambokból.
Akkor ez egy missziós munka tulajdonképpen, hogy magát a fajtát így megőrizni.
Önmaga a jószágtartás egy nagy vállalás és egy érdekes hobbi, ami sok áldozattal jár, de ez abszolút nem probléma. Tehát itt nem olyan hobbiról beszélünk, mint egyéb más hobbit, hogyha nincs kedvem, akkor éppen nem sakkozom, nem teniszezek. Itt minden reggel időben kell kelni hozzájuk, minden este időben kell végezni velük. Ugye etetésítatás, takarítás, háti vizsgálás, mert ugye nincs olyan nap, hogy egy-két galambot ne vegyünk kézbe, ne nézzünk meg, hogyan miként fejlődik, miért olyan még úgy áll rajta attól.
És ez drága hobbi egyébként?
Manapság, mint minden hobbi, nem olcsó, költséges. Ha csak a elmúlt két évben majd háromszorosára növekvő takarmányárakat nézzük, már egy jelentős áremelkedés van ebben a hobbiban, de hát számtalan más költsége van még ennek. Maga a galambháznak a felépítése, hogy egy normális körülményt tudjunk biztosítani a jószágoknak, a költőszekrények, fészekrendszerek kialakítását.
Megéri? Valahol honorálják kiállításokon akár ezt a munkát?
Azt szoktam mondani, hogy gazdasági jelentőséggel ez a hobbi nem bír. Itt csak kiadások vannak, természetesen megéri, azért csináljuk, mert nekünk egy élvezeti értéket jelent, akár egy röpversenyen való részvétel, akár egy kiállításon való részvétel.
És ezt a család is honorálja?
Én azon szerencsés emberek közé tartozom, akiknek igen. Tehát a feleségem nekem nagy segítség benne, maga galamb bokörüli teendők elvégzése körül is. Annak idején gyerekkoromban a családomtól, a szüleimtől is nagy támogatást kaptam, mert hát ugye gyermekként pénz nélkül nem lehet egy ilyen hobbit elkezdeni, tehát engem már a szülők is támogattak ebben természetesen.
Sem vetette az előbb, hogy tulajdonképpen ez a hobbi vagy ez az ágazat is küzd azzal, hogy nincsenek fiatalok. Hol tart az utánpótlás?
Igen, ritkán találkozom velük. Nagyon-nagyon nehéz bevonni a fiatalokat, gondolom bármilyen állattenyésztésbe. Az a gyakorlati tapasztalat, hogy mai fiatalok inkább a virtuális világban próbálnak meg élni, mint a idézőjelbe, tehát a való világban. Minden évben van egy-két delikvens, aki megpróbálkozik vele, több-kevesebb sikerrel, bármi próbálunk mindennemű támogatást megadni neki, hogy kedvet, örömet okozzunk nekik ebben a hobbiban. Aztán hát sajnos az a gyakorlati tapasztalat, hogy nagyon kevesen kitartóak ebben.
A leggyorsabb magyar fajta, az egrikék keringő története egy ősi eredetű galambtól indul. Kedves hallgatóink, a hajnaltáj hamarosan véget ér. Vidék magazinunkkal holnap reggel ismét 5 és 6 óra között várjuk Önöket. Mai műsorunkat néhány perc múlva újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Rövidesen Vasárnapi Újság című műsorunk kezdődik. A hangmérnök Pór István és a gyártásvezető Szöllősi Éva nevében is köszönöm, hogy velünk ébredtek. A szerkesztőt Bakos Csabát hallották. Jó napot kívánok!